Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának hazánkban és hazánk határain túl, és egyben köszöntöm az érdeklődő protestáns, vagy őszintén istenkereső hallgatóinkat is. Köszöntöm önöket a szerkesztő műsorvezető Sós Károly és Tiszai Árpád technikus kollégám. Márton Áronról szóló havi műsorunkat hallják. Ennek a hónapnak végén, augusztus 28-án lesz Márton Áron püspök születésének 125. évfordulója, és ebből az alkalomból a műsor első részében röviden rá emlékezünk az életrajzának az összefoglalásával. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában. Márton Áront, amikor püspökké szentelték, utána a következő beszédet mondta azon a fogadáson, amelyet a tiszteletére adtak. Vallom és hirdetem, hogy vannak olyan igazságok, amelyeknek alapján minden igaz embernek találkoznia kell. Ahogy Erdélyföldjén a hegyek a völgyekkel, a mezők az erdőkkel, hófőtte bércek síksággal váltakoznak, éppen úgy váltakoznak a népek Erdélyföldjén, ahol három nyelven beszélnek és 6-7 féle szertartás szerint imádják Istent. De van a Krisztusi evangéliumnak ereje, amely hozzásegít ahhoz, hogy a különféle ellentétek összhangba olvadjanak fel, és a testvéri együttműködés útját egyengessék. Ígérem püspökké szentelésemnek ezen a felejthetetlen ünnepnapján, hogy ezekkel a történelmi adottságokkal számot vetek, amint azt a múltban is tettem, a sorsközösségnek ezt a szavát megfogadom, és az együtthaladás útját egyengetem. Minden küzdő emberben testvéremet akarom látni, és amennyire segítségükre tudok lenni, leszek és terhük vállaimra venni igyekszem. Eddig a beszédből való idézet. Márton Áron a kegyetlen és kíméletlen 20. század reámért sors tragédiáját élte át. Személyes sorsán túl mindenre nyitott volt. Elemzőn gondolkodó világlátásával messze Erdély határain túlra tekintett. Lelkipásztori hitvallását a II. Vatikáni zsinat határozataiban láthatta igazolva. A zsinat befejeződése után azonnal megkezdte annak szellemében a liturgikus és hitoktatási reformot, valamint a lelkipásztorkodás megújítását. Noha püspöksége a fogságok sorozata következetes kiállásával, bölcsességével és rendíthetetlen hitével megőrizte egyházát a diktatúra befolyásaitól. Észszerű fegyelmet, a helyzete adta lehetőségek között értelmes rendet tartva, megerősítette e nagy kiterjedésű 70.000 négyzetkilométer többféle szokást hordozó egyházmegyéjét. Hősiessége, börtönbeli, majd házi őrizet alatt megélt szenvedései hitelessé tették cselekedeteit és tanítását. Világos és közérthető szavai főpásztori igehirdetéseiben elmondott tanításai szilárd tájékozódási pontot jelentettek hívei, papjai, valamint a protestáns keresztények, az erdélyi magyar értelmiség, de a jószándékú erdélyi románok és különösen a görög katolikusok számára is. Iránymutató és erkölcsi erőt adó püspök volt. Közéleti emberként ugyanazokról az evangéliumban megtalálható örök értékekről beszélt, mint a liturgia során a szószéken. Az egyház társadalmi tanítását jól ismerte, és készség szintjén alkalmazta. A párbeszéd embere volt. Ebben is hasonlít Ferenc pápára. Püspöki szolgálatában a bölcs főpásztort láthatjuk. A népével együtt élő, a szerető és szolgáló, európai látókörű vezetőt. Szerénysége, egyszerű életvitele, alázata, bölcsessége, ragyogó humora és a szeretet melegségét sugárzó mosolya mellett Isten megáldotta mindazokkal a képességekkel és készségekkel, értelemmel és szeretni tudó szívvel, amely szükséges volt ahhoz, hogy a szentek útját járja. Az életszentség fokozatosan alakult ki életében. Igényesen használta anyanyelvét. Ragyogóan tudott latinul, a püspöki szinóduson is ezen a nyelven szólalt fel. De jól ismerte és használta a román és német nyelvet is. A 20. század magyar történelmének egyik legnagyobb személyisége. Személyiségének formátumát és életszentségét leginkább Stefan Wyszyński bíboros Gyeznyó-Varsó érsekéhez, az ezredév prímásához, ahogy a lengyelek mondják, hasonlíthatjuk. Egész élete során szerelmetes szeretettel szerette Jézus Krisztust, akit követett, akivel együtt járta mindennapját. Alázata, szelídsége, ökumenikus és egyetemes keresztény gondolkodása, imádságos élete tanúságtétel volt. Számára a szent ige nem csak kimondott szó volt, hanem létező valóság. A szentségek éltető erejében cselekvő életet élt. Tanított, imádkozott, és Isten irgalmas szeretetét közvetítette hívei és minden ember felé, akivel találkozott. Apostol utódként apostol volt. Felmutatta a szeretet megvalósításának legszebb emberi dimenzióját. Márton Áron életszemléletével, szociális érzékenységével, műveltségével, felelősségvállalásával, az életpróbáiban megérlelt lelkiségével, Krisztus és egyháza, valamint magyar nemzete szolgálatában vált hitvalló főpásztorrá. Úgy, ahogy püspöki jelmondatában, non recuso laborem, nem restelem a munkát, maga számára választotta. Kedves hallgatóim, ez lenne ez a kis rövid megemlékezés most a püspök úrról születése 125. évfordulója alkalmával ebben a mai műsorunkban, és szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni arra, hogy augusztus 28-án itt a Mária Rádióban Márton Áron tematikus napot fogunk tartani, amelyre már most szeretettel hívom a kedves hallgatókat, valamint ez a műsorunk egy hónap múlva jelentkezik ugyanígy csütörtökön 18 órakor, reményeink szerint továbbra is élő adásban. És akkor most hallgatunk egy pici tezéi zenét, és utána folytatjuk a műsorunkat.
Alleluja!
Alleluja!
Kedves hallgatók, most pedig műsorunkat Márton Áron leveleivel folytatjuk. Ezek azok a levelek, amelyeket megyéspüspökének, Majlát püspöknek írt, illetve más erdélyi személyiségeknek az élete során. Érdemes ezekben a levelekben a konkrét történések mellett talán még inkább a püspök személyiségét megfigyelnünk. Az első ilyen levél, amelyet szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, önmagával kapcsolatos. Majláth püspöknek 1921-ben írt egy levelet saját magáról, Márton Áron. Az akkor még fiatal Márton Áron, ugye a teológiai tanulmányai kezdetén volt. Kegyelmes atyám, elnézését kérem, hogy hallgattam sokáig, mint akinek nincs mondani köszönnivalója. Nekem van, nagyon sok van. S többször megpróbáltam leírni is, de nem sikerült. Próbáltam kifejezni, valahogy tudatára adni a kegyelmes úrnak, amit érzek, de nem ment. Talán magát a tényt, a velem történteket sem tudom felfogni. Csak néha, ritkán merül fel öntudatomban szédítő, s mégis vonzó arányával, s ilyenkor könnyes lesz a szemem, s az egész hálaérzetem dadogó szavakban töredezik és elrémít, hogy komoly árny, az a kegyetlen lehetőség, hát ha hálátlan leszek. Hát ha hálátlansággal fizetek, amint a múltban is csak fájdalmat adtam Istennek és embereknek jóért és szeretetért, és ahogy igényelünk megértést és elnéző türelmetlenséget, s közben durván megsértünk érzékeny lelkeket. Egyik nap ismerőssel találkoztam. Fiatal, s már is olyan vén, és nem csak ő, hanem a többiek is. Ajkaik szélén keserű vonás húzódik meg. A szemeikből fáradtan tekint elő a lélek. Szenvednek. Megmérgezte a kor morálja őket, és testben és szellemben. Az élet céltalanság, s a legnagyobb igazságtalanság lett, amelyet élvezni nem, csak kényszerűen tűrni lehet. Olyan unottan, szinte panaszosan néznek bele a világba, hogy fáj és önkéntelenül fel kell tennem a kérdést, mivel érdemeltem én meg az igazabb életet, az egyedül igaz életet, mivel az Isten nagy szeretetét, mely ennek az ismeretére segített és élvezőjévé tett, még mások sokan, a jobbak is tévútra jutva. Mindenről hittől, erőtől és újongó reménytől meghoztatva teherként hordják, és most egykedvűséggel látnak, tesznek és fogadnak mindent. Bocsássa meg, kegyelmes atyám, hogy olyan összefüggéstelen az írásom, de egyik rész talán megmagyarázza a másikat, mert el kell mondanom, hogy míg velük szemben jobb helyzetben éreztem magamat, s ilyen látásuk részvétet vált ki bennem, s azt az erős vágyat, hogy bárcsak az oltár tövéhez, az igazi boldogság együllű kútfejéhez hozhatnám el őket, addig néha magamban sok-sok botlásom hatása alatt reményvesztetten csuklom össze. Felvillanó érzések előnyösebbnek állítják be a lelki kiművelést, nem ismerő állapotot, s múltam rendezetlenségének bizonytalansága olykor elsorvasztja a bizalmat. Most is, csak nem az történt, hogy szakítok, gyónással és szentáldozással fehér válla való visszatérésemig. Azonban hála az irgalmas Istennek nem úgy lett, s rendbe jöttem magammal is, habár egy kissé megrázott, s a nyugalom sem abszolút még. Ez büntetés is lehetett, s emlékeztetés arra, hogy karácsonyokat éltem át gondolkodás, ünneplés, tiszta öröm és vágy nélkül, s az anyaghoz tapadva értéktelenségeket néztem végcélnak, s apró örömöket, tökéletességeket a legmagasabbnak. Köszönöm, kegyelmes atyám, ezzel kellett volna kezdenem, de ezzel kell végeznem is. Azt a nagy jóságot, melyel fölfogott s üde szépségek magaslataira vont engem. A posványban fuldokló, elerőtlenedett lelket, és köszönöm azt az áldozatos szeretetet, mely emellett fizikai egészségemet is visszaadni igyekszik. Tudom, kegyelmes atyám, hogy ezernyi gond, fontos érdekek foglalják le erejét. Így súlyosan felelősségteljes helyzetet igényli minden idejét, és a megváltozott viszonyok, az egyik is emberfeletti munkát követő egyházmegyei kormányzást teherben megsokszorozzák. És mégis törődik velem is, sőt kivételesen kezel. Szeretettől indítatva tesz meg, ha gáncs is éri, és még ha bírálják is különböző oldalakról, s ha szeretetért szeretetlenség a és hála helyett hálátlanság is a viszontlás. Istenem, én hálás szeretnék lenni, a jóságot jóval akarnám legalább részben törleszteni. Törleszteni, apró részletekben fizetni, hisz a teljes kiegyenlítés erőimen felül áll, mert azt, hogy mások szenvedéseire egy lélek, egy nagy lélek így végtelen érzékenységgel, finomsággal és átölelő megértéssel reagál, azt még érteni sem mindig, hanem érezve a szeretetét, csak hálálkodni lehet, s próbálgatni kell, hogy érdemesek legyünk, s valamiképpen a reánk pazarolt szeretettől kivirágozzunk. A mindenható jóság adjon a kegyelmes Úrnak minél többet ebből a szeretetből, hogy legyen a jövőben is a szeretetláng buzgó apostola, s az isteni szeretet termékeny kiosztója. Még egyszer kegyes elnézését kérem, hogy így írok, s talán már unalmasan hosszadalmas is vagyok, de még csak egyet. A tavaly karácsonykor úgy szomjaztam ezt a szeretetet, úgy vágytam valaki után, aki könnyíteni tud rajta az én könnyeim árán. Szép ünnepem volt, hangulatos, de bennem volt még a titok, s az nyomott, s a többi is mind úgy, hogy kiült az arcomra. Sírni szerettem volna hosszan és sokat, könnyek kellettek volna, az adhatott volna, éreztem enyhülést. Kellett volna valaki, akinek zokogásban teljes bizalommal elmondjam, ami olyan nagyon folytogatott, de nem volt. S nem volt egész addig, míg kegyelmes Úrnál föl nem szakadt az első mélységes sóhaj, s nyomában elő nem tört az első forró csöpp, s akkor fogott meg az a jóságos szeretet is, amely után úgy vágytam, s melyet máshol hiába kerestem. A lelkiismeret nógatására megelőlegezőleg feltettem volt, hogy mihelyt hazatér a kegyelmes Úr római útjáról, felfedek mindent, és esetleg a segítségét kérem, hogy föltűnés nélkül kisegítsem Magyar Honba. Azonban nem volt bátorságom megtenni. Sokáig hallgattam, s talán el is maradt. Ha az indexes könyvek olvasása miatt fel nem kell mennem a kegyelmes Úr szelíd bizalomkeltő érdeklődésére, egy akaratlan, önkéntelenül jövő vallomássá nem oldódik a folytogató titok. Ezért kérek én szeretetet, sok-sok szeretetet a jóságos, a megtestesült Fiistentől, kegyelmes atyám számára a közelgő új évben is. Hogyha lehet, még nagyobb mértékben tehesse azt a jövőben, amiben egy szépséges múltat szentelt meg, hogy tovább is szeressen minket, sokakat, mert úgy sóvárgunk utána, s olyan kevés van ezen a mi világunkon belőle. Az én helyzetem ilyen alakítására akkor nem is gondoltam. Ez is találékony szeretet megnyilatkozása. Fizikai hogylétem ugyancsak a legkielégítőbb. Minden második nap föllátogatok a doktorhoz, a magam porcióját kikérendő. Egy kis fejzúgás jár mindössze vele, de ez is az adagok számával csökken. Megszokja a szervezet. Előre láthatólag január 8-10 körül fejeződik be a kúra, előbb, ha a szokott időközben tartja most is, nem. Az árváknak szánt csomagot még megérkezésemkor átadtam a cínzetnek, a Nemes Pista részére az üzenetet és a Márton Gézának szóló pecsétes levél még nálam van. Az elsőt minden esetre eljuttattam, a másodiknak a pontos címét Vince majd megküldi. A kegyelmes Úr úgy látszik vendéglátó gazdáimat is megfőzte, mert érezhetően kedvesebbek. Örömteljes, kegyelmekben gazdag, boldog új évet kérve a Jóistentől, kegyelmes atyám számára, maradok fiúi szeretettel, Korosvár 1921. december 26. Márton Áron papnövendék. Ez a levélben Márton Áron a vívódásait osztja meg gróf Majláth Károly Gusztáv megyéspüspökével. És itt egy pillanatra egy-két mondatot szeretnék a hallgatóknak mondani Majláth püspökről, aki egy ugyanolyan kiváló és mondjuk így kiemelkedő nagy formátumú püspöke az erdély magyarságnak és az egész összmagyarságnak, a katolikus egyházunknak, mint Márton Áron volt. Maga a Majláth család egy elmagyarosodott román család, akik történelem során a 15-16. Századtól kezdve lassan asszimilálódtak, és igazán hűséges magyar katolikusokká, vagy katolikus magyarokká váltak. Viszonylag jobb élethelyzetben élt a grófi család, és jelentős összegekkel támogatták az erdélyi római katolikus státust, azaz az egyházmegye vagyonával foglalkozó testületnek a munkáját. Majláth püspök pedig 10. Szent Pius pápának volt az egyik nagyon-nagyon közeli püspök testvére, püspök barátja, és hosszú püspöksége alatt levelezett 10. Pius pápával. A levelezését meg lehet találni itt Budapesten a Széchenyi könyvtárban. Majláth püspök is azok közé, a katolikus püspökeink közé tartozik, akinek bizony el kellene indítani a boldogá, illetve a szentté avatását. Az, hogy Márton Áronként ismerjük, az neki köszönhető. Ő volt, aki ezt a fiatal fiút, hogy így mondjam, felfedezte, és amikor ugye Márton Áron kispapnak jelentkezett, meglátta benne azt a tüzet, azt a hitet, azt a mai szóval lehetőséget, amit aztán Márton Áron a személyes életével és az életszentségével bizonyított. Ugye Márton Áron nem a megszokott időben jelentkezett a papnevelő intézetbe és a teológiai főiskolára, hanem később, a nyár vége felé küldte el a felvételi kérelmét, azzal, hogy hát amennyiben lehetséges, akkor a püspök vegye fel, és ez a felvétel meg is történt, és tulajdonképpen erre való utalások azok, amelyeket Márton Áron kifejezett ebben a levélben is. És akkor a következő levél egy rövid levél lesz, amelyiket 1928-ban írt Majláth püspöknek a tanulási szándékairól. Kegyelmes atyám! Rácz Vincétől kaptam a hírt, hogy kegyelmes atyám bizonyos kérdésekre választ vár tőlem. Új állomásomon határozottan jól vagyok. A helyzet néhány fonák adottságával és pedagógiai abszurdumával már eleve számoltam. Tudtam, hogy mire jövök, és ezzel az elhatározással fogtam neki, hogy a lehetetlent is megpróbálom. Eddig jó kedvel ment. Vince szerint, mármint az említett Rácz Vince szerint, az üzenet másik része, mi a tervem, arra az esetre, ha Petres Kálmán visszajönne a régi helyére. Kegyelmes atyám, tervem nincs, csak álmaim vannak. Régi dédelgetett, makacs álom. Tudtam, a Petres Kálmán, mint káplán államsegélyt kap. Megkaphatnám azt én úgy, mint akit bizonytalan vagy meghatározott időre szabadságra vagy tanulmányútra küldenek. Ebbe még az állam sem kötne bele. Ilyen példa tudomásom szerint a reformátusoknál több is van. Ugyanis álmaim beteljesülése volna, ha Petres visszahelyezése esetében kegyelmes atyám megengedni és lehetővé tenni, hogy ezt a megcsunkult esztendőt a jövő tavaszig külföldön tölthessem, nevezetesen Németországban, valamelyik nagy katolikus központban. Nem akarok én kegyelmes atyám egyetemre gondolni, nem is akarok ezzel aztán a jövőt illetőleg a magam számára igényeket alátámasztani. Kivétel és kivételes kezelést arrogálni. Csak tanulni akarok. A német nyelvet bírom annyira, hogy egy év alatt jól elsajátítanám. És ezt szeretném. Legalább egy világnyelvnek a birtokában lenni, s egyben tapasztalatot szerezni, ismereteket gyűjteni. Kegyelmes atyám kezeit fiú tisztelettel csókolja, Marosvásárhely 1928. október 19-én Márton Áron. Ezt a körlevelét Márton püspök úr, Zomora Dániel, iroda igazgató, való beszélgetés kapcsán írta. Rácz Vince Márton Áron évfolyamtársa volt a papnevelő intézetben, és Majlát püspök egyszerre szentelte őket pappá. Petres Kálmán pedig, akit itt a levélben említ, 1890-ben született, 1981-ben hunyt el, 1924-től Marosvásárhelyen volt hittanár és a fiúnevelő intézet igazgató helyettese. 1928-ban rövid időszakra kényszerű megoldásként Gyergyó Szent Miklósra helyezték zárda igazgatónak, és ez emiatt került 1928. július 1-től Marosvásárhelyre Márton Áron, mint helyettes hittanár és a fiúintézet egyik vezetője, szubrégensi vezetője. 1929-től 1941-ig aztán ismét az említett Petres Kálmán látta el ezt a munkakört. Azt hiszem, hogy ez egy érdekes, rövid levél a számunkra, amely jól kifejezi, hogy Márton Áron mennyire szeretett tanulni, és szeretett volna külföldön tanulni. Ez tudható a püspök úrral kapcsolatos más dokumentumokból is, hogy már a papnevelő intézetben, majd pappá szentelés után fiatal papként minden lehetőséget megragadott arra, hogy tovább képezze magát és tanulhasson, és az is mindenképpen egy elgondolkodtató mozzanat ennek a levélnek, ahogy a nyelvismeretről ebben a rövid két mondatban szól. És azt hiszem, hogy ez egy örök érvényű a mai ember számára is szóló üzenete, gondolata, hogy bizony nekünk magyaroknak hát legalább egy világnyelv birtokában kell lennünk, és ki kell látnunk a világba. Talán még annyit említenék ezzel a levéllel kapcsolatban, hogyha a megelőző levéllel összehasonlítjuk a két levelet, akkor még inkább érthetővé válik az első levél, amelyet felolvastam, hiszen az első levél megírása, amelyben önmagáról ír, önmagáról vall a megyés püspökének, eltelt 7 esztendő, és közben a püspök pappá is szentelte Márton Áront. És a két levél is rámutat az ő belső alakulására, személyiségének a formálódására. Az is lényeges dolog, hogy amikor Márton Áron Marosvásárhelyre került a hittantanárnak és ez a fiúintézet egyik vezetőjének, akkor bizony ez számára is jelentős kihívás jelentett, hiszen az intézetben bizonyos fegyelmi intézkedéseket kellett foganatosítania, illetve hát úgy igyekezett a hittant tanítani, hogy az ne hittan legyen, hanem a szó eredeti értelmében a keresztény katolikus hitünknek a megismerése, tehát hogy az ő diákjai azok ezt ne csak egy tantárgyként tanulják, hanem felismerjék és elfogadják azt, hogy a hitünk ismereteit azt a saját magunk érdekében szükséges ismernünk. És akkor még egy rövid levélre van időnk. Markos Béla lelki fiának, tehát ő a lelki vezetője a Markos Bélának, ennek a 1929-ben írt levelet a lelki gyermekének, és ezt a rövid levelet olvasnám még föl. Kedves fiam, levelednek igen örültem, mert azt látom belőle, hogy még nem felejtettél el, és arra következtetek, hogy még mindig az a jó és törekvő, s a szép út után érdeklődő fiú vagy, aki ott létemkor voltál. Szereted azt a szépséget, amit a jó könyvek nyújtanak, amit a becsületes kötelességteljesítés és a vallásos élet ad. Köszönöm szívből jövő jó kívánságaidat, s amikor hasonlóan neked szívből boldog új esztendőt kívánok és kérek a Jóistentől, hiszem, hogy a jövőben is kitartóan megmaradsz annak, aki voltál. Komolyan gondolkozó, istenfélő, léhaságot kerülő ifjúnak. Adja Isten, hogy úgy legyen. Ha neked örömet okoz és időd van, írjál nekem gyakrabban, s mindenről, s szívesen válaszolok. Szeretettel üdvözöl, Marosvásárhely 1929. január 4-én Márton Áron vallástanár. Ez a rövid levél azt hiszem, hogy szintén jól rámutat Márton püspöknek a személyiségére, hogy milyen szeretettel fordult az ő tanítványai felé. És akkor még egy levél, amelyben megköszöni Majláth püspöknek az egyetemi lelkészi megbízatását, illetve hát azzal kapcsolatban ír 1932-ben. Nagyméltóságú gróf püspök úr, kegyelmes atyám, alázattal kérem, hogy az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség Kolozsváron működő egyetemi és főiskolai szakosztályához a múlt év 2910/1931 szám alatt kegyesen adott megbízás alól felmenteni, illetve a szakosztály egyházi elnökségéről való lemondását elfogadni méltóztassék az alábbi indokok alapján. Csak kegyelmes atyám megértése és az anyagi támogatása tehette lehetővé, hogy a reám bízott feladatnak jól-rosszul eleget tegyek. Azonban az elmúlt iskola év alatt az ifjúsággal való gyér érintkezés is meggyőzött arról, hogy a szakosztály vezetését sem itteni költségemen, sem az ifjúsági kérdés sok irányú követelménye miatt lelkiismeretem szerint tovább ilyen formában nem vállalhatom. Tudtommal a státus méltóságos igazgató tanácsa foglalkozott a kérdés intézményes megoldásának gondolatával. De érdemben mindeddig nem történt semmi, pedig az ifjúságot környező sok veszély és a kolozsvári ilyen természetű külön adottságok sürgetően megkövetelik, hogy az ifjúsági vezető már a vakációt felhasználja és a következő évet pontos munkaprogrammal indítsa el. Ezért egy esetleges ősszel történő kinevezés esetében, amennyiben eddigi bekapcsolódásom révén én jönnék szóba, kénytelen volnék a személyem mellőzését tisztelettel kérni. A nekem tulajdonított úgynevezett alkalmasságom ellenére is világosan látom, hogy az ifjúsági vezetőben szükségképpen megkívánandó tulajdonságok közül nem egy hiányzik belőlem. S ha a kérdés egyszer csak ugyan megoldást nyer, fiatalabb paptestvéreim közül bizonyára találtatik alkalmasabb, aki több kedvel is fogja ezt a szerepet vállalni. Kegyelmes atyámnak megbízásom ideje alatt tapasztalt sok jóságát ezúttal is köszönve, felmentésem iránti kérésemet alázattal megismétlem. Gyulafehérvár 1932. július 16-án, késcsókoló fia Márton Áron. Ez a, hogy a levelet igazán érthessük, szeretném mondani a hallgatók számára, hogy Márton Áront kinevezték egyetemi lelkésznek, Majláth püspök kinevezte egyetemi lelkésznek, De ez úgy történt, hogy hát semmilyen fizetést, javadalmat, semmi ilyesmit nem kapott. Ennek ellenére ő ezt a bizonyos 1931-esben kapott kinevezését teljesítette. A püspök azt szerette volna, hogy az erdélyi római katolikus státus, tehát az egyházmegye anyagi alapjaival foglalkozó testület adja az egyetemi lelkészi fizetését. Azonban a testület ezzel, így fogalmazom, meglehetősen késlekedett, és végül a Márton Áron úgy látta, hogy ilyen körülmények között ezt a feladatot nem láthatja el tisztességesen és becsületesen. Márton Áronnak az egyetemi lelkészi ideje az, amikor tulajdonképpen az ő egész későbbi lelkipásztori, főpásztori programja kialakul. Ez az az időszak, amikor elindítja a jó barátjával, az egyetemi tanár Gyárfás Elemérrel együtt a többek között az Erdélyi Iskola című folyóiratot, amely egy valláspedagógiai és népművelő, népet felemelő folyóirat volt, és amely aztán tulajdonképpen a II. Világháború kezdetéig meg is jelent. Márton Áron ennek a lapnak a főszerkesztője, és ebben a folyóiratban jelennek meg azok az írásai, amelyeket már előző műsorainkban hallhattak a kedves hallgatók az iskolával kapcsolatosan, vagy a népnevelés fontosságával kapcsolatosan, vagy más lelkipásztori jellegű írásai, amelyekben tulajdonképpen felvázolja azt a programot, amelyet szükségesnek lát ahhoz, hogy az erdélyi magyar társadalom, különösen is a székelyföldi élő székely magyarok élethelyzete változzon, és ez keresztény módon történjen. Kedves hallgatóim, én megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét, és itt műsorunk végéhez közeledve néhány információt szeretnék mondani. Ahogy említettem, augusztus 28-án tematikus nap lesz Márton Áron püspök 125, születésének 125. évfordulója alkalmával itt a Mária Rádióban. Valamint ugyanezen a napon a Márton Áron társaságunk egy szentmisét mondat Márton Áron szentéavatásáért, amely a 7. kerületben a Rózsák terén az Árpádházi Szent Erzsébet templomban lesz szombat este, tehát az egyben szombat esti mise is, mert augusztus 28-a szombatra esik. Élő műsorral Márton Áronról és korával kapcsolatban egy nap múlva, 4 hét múlva jelentkezünk. Tehát a Mária Rádió nevében köszönöm az adományaikat, és ezt kérem is, hiszen azt tisztában vannak, hogy a rádiónk, amely igyekszik a lelkek javát szolgálni, az önök nagylelkű adományaiból tartja fenn magát. Egyben kérem mindannyiukat, hogy imádkozzanak a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szervezőiért és az ide érkezőkért, azért, hogy ez a kongresszus minél inkább az evangelizációnak és a missziónak a lehetősége legyen. Imádkozzanak Márton Áron boldoggá, illetve szentéavatásáért, önmagukért és családjaikért, a járvány elmúlásáért, és az ebből való szellemi és lelki tanulságoknak a levonásáért mindenki számára. Elköszön a műsorvezető Sós Károly, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és egyben megköszönöm Tiszai Árpád technikus kollégámnak is az áldozatos szolgálatát. Isten áldja magukat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.